Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Fehér vasárnapi adásunk témája: a vatikáni obeliszk vallomásai a kő maradó állhatatosságáról és a péteri szilárdságról. Vértes Ajai László elmélkedése Róma történelmi tanúságtételéről. Mi vagy te? Ki vagy te? Kérdem tőle egyre nagyobb tisztelettel, mint kisdiánk a tudós tanártól. Persze, úgy nem ad választ, ahogy a kérdést felteszem neki, de mégis kiárad a felelete az évek során. Először is lecsupaszítja a kérdésemet, kioldja belőle a mi vagy ki, dologi vagy személyi kategóriát. Lassan, nagyon lassan, évek alatt mondja: vagyok. Én csak vagyok. Állítása megcáfolhatatlan. Az idő nem csak róla beszél, hanem belőle szól. Évszázadok, évezredek, az emberi történelem jelentős része szótlan tartammá sűrűsödik benne. 4000 év. Amikor a sarútlan Mózesre gondolok, akinek az "aki vagyok" egykor megnyilatkozott, akkor pontosít az obeliszk. Benne vagyok. Egyedül ő benne vagyok, aki engem is teremtett. Ős szunnyadásomban. Ős szunnyadás? Hordozom magammal a szót, és akárhányszor megközelítem, növekvő tisztelettel illetem. Behuny szemmel homok alá bújok, valahol az ősi Egyiptomban, főként Asszuán környékén, ahol a pergő kvarc szemek alatt, nem is olyan mélyen, kiterjedt kemény gránit réteg húzódik, többnyire halvány, vöröses színben. Álmodik, szunnyad az egész temérdek tömb, hogy gyermekei legyenek ennek az egész maga tehetetlen testnek, amikor majd elkülönítik és fölemelik. A gránit kölényege a benne feszülő gravitáció, amelytől esne és zuhanna lefelé. Ettől az esendőségtől szenved, és ha álmodik, akkor felegyenesedik. Sudáron kel fel, és lesz Petra Erecta, felállított kő. Ahogy a görögök nevezték az obelusz szóval, ami olyasfélét jelent, mint nyárs, dárda, hegyes rúd. Furcsa módon a roppant méretű kioszlopot kicsinyítő formával adták meg, obeliszkosz, talán azért, hogy így domestikálják ember méretűre, mert valahol mégiscsak társak vagyunk. Homo erectus és Petra Erecta, felegyenesedett ember és felállított kő. Az obeliszk nyílegyenesen fölfelé mutat. Ott, ahol születik, az aigyptoszok az egyiptomiak földjén, majdnem pontosan fölötte áll a nap. Az obeliszk napjelző, napra mutató. Itt meg is szólal nekem: mondják errefelé, hogy kővé lett napsugár vagyunk. A nap felől állok előtte, és így kérem köteles tisztelettel: elmesélnéd nekem a történetedet? Aztán csend, napok, hetek, hónapok telnek, míg nem egyszer kioldódik az emlékezete, és én lejegyzem. Amikor engem urunk születése után 40-ben Gaius Caligula császár idehozatott Rómába, már egyáltalán nem voltam újdonság, sőt, talán le is néztem, mint friss bevándorlót. Augustus császár több mint fél évszázaddal korábban 3 is hozatott ide a római Mars mezőre. 2 a hatalmas mauzóleum a bejáratánál állított fel párban, ahogy nálunk álltak a templomaink előtt, egy 3. pedig az Arapászis, a békeoltára közelében. Augustus tudta, hogy mi aféle napóraként is szolgálunk, ezért ő is csináltatott egyet, amit saját szóval horológiumnak nevezett. Eredeti napóra már nincs meg, de a szó megmaradt az itáliai örökös népnyelvén, és ma is így hangzik: orologio, óra. Hogy én mikor is születtem? 4000 éve, és éppen a napvárosban, Heliopolisban állítottak fel, és szolgáltam ott egyhuzamban 2 évezreden át. Nagy dolog történt velem úgy 31 tájt Krisztus előtt, miután Octavianus legyőzte Actiumnál Antoniust és a vele szövetséges Kleopátrát. Így hazám, Egyiptom sorsa is megpecsételődött. A győzelem tiszteletére óvatosan elszállítottak onnan, és Egyiptom első római prefektusa Cornelius Gallus állítatott fel a Nílus deltája végén balra, a tengerparti Alexandria Julius fórumán. Ezt a város biztos ismered, ha másként nem, akkor a világ egyik csodájának tartott Fároszáról, világító tornyáról. Hogy én mikor is kerültem ide? Jóval később, amikor már a nagy Augustus nem élt, de a fogadott fia Tiberius sem. Claudius pedig Caius Caligula követte a császári trónon 37 és 41 között. Ő rendelte el 40-ben, hogy az elei tiszteletét hirdeti obeliszket hozzák el Rómába, és állítsák az Ager Vaticanuson a Tiberisen túli vatikáni földön építetett új cirkusza közepére. Emlékszem az útra, de nektek az ifjú Plinius meg is írta a természettudományok 16. könyvében. Óvatosan lefektettek, és egy teknőformájú, direkt nekem készített óriási hajóra emeltek. Nagyon vigyáztak rám, nehogy a hullámverésben valami bajom essék. Zseniális dolgot találtak ki. Az egész hajót telehorták 120 000 kosár lencsével. Igen, lencsével, hogy jó derékhajjam legyen. Így aztán óriási lencsetálon ringva utaztam Alexandriából egyenesen Osztiába. Ügyes kezek bontottak ki Rómában, és végül bevittek a cirkusz Gáiba, Gaius császár cirkusza közepére, ahol a 2 futamot elválasztó spéna, tüske közepére emeltek, de ez már Néró, a következő császár alatt történt. Hogy miért lett most szomorú az én hangom? Hát tudd meg, egyszerre rossz, szörnyű dolog emlékezni arra, ami ott történt, másrészt pedig a legszebb emlék az életemben. Hogy miért? Mert akkor lettem én is Krisztus követője. Elmondom, várj csak. A nagy égés után történt, amikor nyugtalan volt a város, és remesgették, hogy Néró császár lehetett a gyújtogató. Ilyenkor meg kell nyugtatni a kedélyeket, és erre a legjobb az ősi Panem et circenzem elv, amikor ingyen kenyeret és cirkuszi játékot kínálnak valahogy engesztelésképpen. Egy bizonyos Krisztus után Krisztiánusnak nevezett embereket fogtak el, akik hittek a nevezett tanításában, sőt vallották, hogy halála is eltemetése után feltámadt. Voltak köztük férfiak, nők, gyerekek, szabadok és rabszolgák egészen a császári házig menően. Ahogy Tacitus történetíró említi egyik évkönyvében, ingens multitudo, egészen nagyszámú közösséget fogtak el közülük és őket, pontosabban az életüket használták fel a cirkuszban a közönség szórakoztatására. Összeterelték őket, akik egymáshoz bújtak és imádkoztak. Hallottam, mit beszéltek, el sem felejtem, hogy is felejthetném. Görögül szóltak, mint a legtöbben még akkor a városban és szerte a birodalomban. Valami Petroszt emlegettek, ami követ jelent. Megbocsáss, nekem is ez a nevem, ezért hát fölkaptam a fejem és füleltem. Nem is hiába, mert egyszer csak elővezették. Úgy mondták, hogy a város keresztény közösségének episzkoposza, aki az életüket felügyeli és egyben tartja őket. Amikor megjelent, csendet mindenütt a lelátókon. Kihallgatták, kérdezgették a hitéről, ő pedig őszintén beszélt egy bizonyos álhatatlanságáról az ő ura iránt. Tudod, mi kövek ezt nehezen fogjuk fel, mert mi főállásban jobbadán egy dologhoz értünk. Igen, a hűséges helytálláshoz, vagyis éppen az álhatatossághoz. Emlékszem ő is hajára, és a kérésére is, hogyha már egyszer őt megfeszítik, mint a mesterét, akkor ezt ne rendesen tegyék, hanem fordítva, fejjel lefelé. Mindez éppen a lábamnál történt, és most jön a lényeg. Pont a közelség miatt, ahogy az ő kezét és lábát is által verté szögekkel, hogy a fához rögzítsék, a vére engem is meghintett. Ezt akkor nem vettem észre, vagy pontosabban nem értettem, csak jóval később, amikor... Ugye kicsit megtört a hangom, de erről nem tudok én másként szólni. könnyű emlékezni, mert minden köröttem történt. A szörnyű cirkuszi játék után másnap jámbor emberek jöttek, levették a keresztről, megmosták a testét, fehér lembászomba burkolták, és egy egyszerű földsírba helyezték. Egy kicsit szomorúak voltak, de énekük inkább valahogy győzedelmes. Hogy hová is temették? Hát persze, mondom már is, mert ez fontos. Mögöttem észak felé húzódott a Via Cornelia, amely a Tiberis parti Pons Elius hídtől indult. Az út mentén sírkápolnák álltak, szorosan egymás mellett. Igen, a hely egyike volt Róma útmenti temetőinek, ahogy abban a korban a szokás járta, mert a város falain belül temetkezni nem lehetett. Többnyire jómódú családok vettek itt telket, és építettek téglából emelt családi sírboltokat. Innét is folytatom, mert a nevezett Petrus a Szikla püspök temetése után szerencsére csendes évek jöttek. 100 év múlva a cirkusz már nem is használták, benőtte a gaz, de a sírokhoz kikijártak a családtagok az évenkénti emlékező illat áldozatra. Ami feltűnt, hogy viszont egyre többen jöttek ki Petrus sírjához, helyi keresztények, de a birodalom más szögletéből is érkeztek ide zarándokként. Csendben megálltak és imádkoztak. A hely, ahol a sír állt, az Ager Vaticanus, de ott a vatikáni lomb éppen erősebben emelkedik, így támfalat is építettek, nehogy az eső lehúrja a földjét. Azt a részt egyébként úgy hívták, hogy Campus Pauperum, a szegények földje. Ide került a püspök is. Utódai megjelölték az egyszerű sírhantot, majd a második század közepén egy Gaius nevű római presbiter a város felé néző, az említett támfalhoz illeszkedő, nyitott, két fülké síremléket emelt. Ide jártak ki a keresztények, és itt imádkoztak. Üres kézzel jöttek, de sokan valamiképp megörökítették a hitüket, mert annak jeleit belekarcolták a támfal rőt-vörös vakolatába. Évek, évtizedek jöttek, és valami olyan állhatatosságot láttam, ami engem mélyen megrendített. A sok fali karcolat nagy része arra a názáreti Krisztusra emlékezik, görög nevének két kezdőbetűjével, amely később a jelvényük is lett. De ott van annak a Petrusnak a neve is, akit mártirosznak, vértanúnak hívtak. Ezt nehezen értettem meg, de mint hogy volt rá időm, csak eljutottam a felismerésre. Petrus a saját vérével arról tett tanúságot, aki a maga vérével váltotta meg őt. Ekkor gondoltam a római püspök lábamnál történt megfeszítésére, és itt a lényeg, a kőlábam vérrel hintésére. Azok a keresztények sokat beszélte a keresztségről, hogy miként lehet az ő istenükhöz kapcsolódni, de néha szóltak annak egészen különleges formájáról, a vérkeresztségről. Már közéig tartoztam, mert az én kőszívem az évek alatt meglelkesült, és egyszer csak világosá lett, hogy én öntudatlanul ugyan, de átestem egyfajta vérkeresztségen. Igen, 1500 évvel később engem is rendesen megkereszteltek keresztvízzel, méghozzá Petrus egyik utóda, 5. Sixtus pápa 1586-ban, immár az új helyemen, ahol most is állok. Tudom, nagyon-nagyon sok mondani valom van még, hiszen tudod, 4000 évről van szó. Még csak azt akarom elmondani, hogy az első 300-ban láttam annak a közeli sírutcának a csöndes megváltozását. Nem, kívülről semmi sem változott, csak a sírkamrákban tűntek fel apránként újfajta mozzanatok. Ezek a jelek arról tanúskodnak, hogy a családi sírókhoz látogatók közül egy páran elkezdtek kijárni Petrus sírjához is. Ott aztán a többi keresztényen együtt imádkoztak. Igen, ennek számos jele van abban a sírutcában, amit aztán később föltártak. Valahol annak közepén, az utcától kicsit beljebb és fölfelé, az északnak emelkedő domboldalon áll a Monumentum Julii. Ez az egyetlen keresztény sírkamra az összes többi között. A feliratokból megtudjuk, hogy Julia Palatina és Maximus szülők építették kisgyermekük Julius Tarpeianus tiszteletére. A rómaiak általában pontosan megadták az életkort. Ez a fiúcska 1 évet, 9 hónapot és még 27 napot élt. Szokatlan módon anyja nevét viseli, aki felszabadított, és jobb módú szabad volt, aki együtt élt Maximus nevű szolgájával. Ennek a családi sírboltnak a későbbi tulajdonosai Pétrusz közösségének a hitére tértek, és a kora kereszténység óvatosan tapintatos módján fejezték ki a hitüket. Már az is beszédes, hogy a korábbi hamvasztásról áttértek az elföldelés, az inhumáció szertartására, mint hogy a keresztények megbolván a test föltámadását tartózkodnak annak elhamvasztása pogány szokásától. Aki egykoron belépett a központi sírterembe, feje fölött gyönyörű arany mozaik díszt láthatott. Dús, folyondáros szőlő levelek között, középütt egy fiatalember négy lovas kocsit hajt, feje körül nimbusszal, amelyből négy sugárnyaláb árad. Igen, mondhatod, ő a keleti Sol Invictus, a győzhetetlen napisten, mely főként a légiók közvetítésével egyre inkább a római istenek helyébe lépett. Valójában csak helyet készített annak, aki magát a napot is teremtette, mert az ábrázolt személy Petrosz istene, a názereti Jézus Krisztus. A glóriájából áradó négy sugárnyaláb a beavatottaknak egyértelműen a megváltó kereszt. Az oldalfalak ábrázolásai a kora keresztény hitvilág legfontosabb, főként éppen keresztségi témáinak kezdetleges megjelenítése. A parton álló horgász maga az üdvözítő, aki a vízből húzza ki a hit horgával a keresztségben újjászületetteket. Mellette Jónás a cettel, a keresztség forrására utal, vagyis Jézus megváltását hozó halálára és feltámadására. A megváltás műve, az abba való belépés az első két téma, és aztán nem maradhat el a megtartás szolgálata sem, amit a jó pásztor jelképez, aki törődik az övéivel. Jaj, bocsánat, hogy elragadtattam magam, de ez a történet egyben az én életem is, és erről csak én lelkesülten tudok szólni. Látom, még belefér a zárókő, amely megpecsételi a Pétrosz sírmúltját. Hiszen egészen közel hozzá, szinte a legutolsó sírkamrában találjuk Trebellena Flacilla sírkamráját, benne honbedrével, melyről a leánya Valeria Teciana gondoskodott. A felirat szerint a legkedvesebb édesanyjának a halálát követő földön túli útjához egy frissen vert pénzérmét is elhelyezett a hamvak közt, mint kötelező obolust, melyel az alvilági révész Káron munkáját egyenlíti ki. Nos, ezt a bronz pénzérmét Konstantin császár Árban verette 317 és 318 közt, és így pontosan rögzíti az időpontot. Ekkor, 5 évvel a kereszténység felszabadítását hozó 313-as milánói rendelet után a Szikla Pétrosz sírja közelében az egykori temetőt még használták. Közben a város másik végében, a lateráni család egykori birtokán már állnak a város püspöke székes egyházának a falai. És akkor utána kezdődött a te bazilikád építése? Kérdem tőle, mire fáradtan, de boldogan bólint. Ugye folytatjuk? Kérdem tőle, mire obeliszkes lakonisággal válaszol. Na-na! Köszönöm, mondom neki, nagyon köszönöm ezt az időbeli hatalmas sétát, és ígérem a hallgatók nevében is, hogyha felé gyárunk, bizony mondom neked, megsüvegelünk téged. A vatikáni obeliszk vallomásai a kő maradandó állhatatosságáról és a péteri szilárdságáról címmel Vértes Agyai László írását hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Agyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.